Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Tudjátok, mikor Géza összeállította ezt az üzenetet, megmutatta nekem ezt az 5 pontot, és mondta nekem, hogy mit szólsz, erről lenne szó. Melyik pont áll hozzád a legközelebb, Zsani? Melyik pontról beszélnél szívesen itt a táborban? És elolvastam az 5-öt, és az 5-diknél így felnevettem hangosan, és mondtam, hogy ha, erről tudnék beszélni, így röhögtem magamba. És ő is nevetett, mondta, hogy hát igen, értem, miről lenne szó. De mondtam, hogy nem, ezt inkább hagyjuk, ez túl mély, ez túl sok, inkább választok egy másikat. És úgy volt, hogy egy másikról fogok beszélni. Viszont egy pár nappal később odajött Géza, és mondta, hogy figyelj, úgy érzem, hogy mégiscsak neked kéne erről az 5-dikről beszélned. És akkor így az volt bennem, hogy éreztem, hogy a Szent Szellem indít, hogy menjünk mélyre ma este, menjünk mélyre ebben a témában, és merjem én is megnyitni a szívemet előttetek, és merjek megválaszolni kérdéseket, amik lehet, hogy még bennetek vannak a téma kapcsán. Az 5. pont. Bíz Istenben a fájdalmaidban. Bíz Istenben a fájdalmaidban. Én is hangosan nevettem egyet, mondom, amikor mondom, erről tudok beszélni. Ugyanis az elmúlt időszak, az elmúlt pár év számomra nem volt túl egyszerű. Nem volt túl kellemes, sőt, tele volt fájdalommal. És tudjátok, az az érdekes, hogy minden kapcsolatban, minden egyes kapcsolatban, párkapcsolatban, barátságban lesznek fájdalmak. Oké? Ezt tudjuk. Minden barátságban, minden kapcsolatban lesznek fájdalmak. És tudjátok, most beszéljünk ugye a barátságokról, hiszen erről van szó. Minden barátságnak le kell tesztelődnie, hogy mennyire erős. Oké? Minden barátságnak le kell tesztelődnie, mennyire erős. Hogyan tesztelődik le? Szokták azt mondani, hogy minél hosszabb ideig vagy a barátja valakinek, annál erősebb a barátságotok. Lehet, hogy valakivel már 5 éve legjobb barát vagy 10 éve, vagy együtt nőttetek fel, nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon hosszú ideje mondjuk barátok vagytok. Szokták mondani azt, hogy a minőségi idő, ugye, mennyit töltesz valakivel, ez is mutatja a barátságnak a minőségét, az erejét, és nagyon fontos, ugye, ezt szokták mondani a minőségi találkozók. De vajon tényleg ezek azok a dolgok, amik lemérik egy barátságnak az erejét? Az, hogy mennyire erős, az, hogy mennyire jó? Én azt gondolom, hogy nem ezek csupán azok, amik lemérik az erejét egy barátságnak. Ezekre szükség van, és beszéltünk erről. De igazán akkor derül ki, hogy egy kapcsolat és egy barátság mennyire erős, amikor a fájdalom belép a kapcsolatba. Amikor megtörténik az első komoly, igazi fájdalom a kapcsolatba. Minden barátságban vannak fájdalmak, és lesznek fájdalmak. Minden barátságban. Szerintem erről mindenki tudna mesélni. Mindenki tudna mondani egy-egy példát, ahol megbántották, megsértették. De vajon gondoltunk-e már az Istennel való kapcsolatra, barátságra ugyanígy? Lehet, hogy 10 éve vagy keresztény, lehet, hogy 15 éve vagy keresztény, lehet, hogy már ősidők óta keresztény vagy. Vajon ez határozza meg, hogy mennyire minőségi Istennel a kapcsolatod, mennyire erős a barátságod, hogy hány éve vagy keresztény? Az határozza meg a barátságod erejét Istennel, hogy mennyi időt töltesz vele? Lehet, hogy minden nap olvasod a Bibliádat, lehet, hogy minden nap imádkozol, és ahogy mondtam is, ez kell. Ettől barátság. A barátság. Beszélgetünk Istennel. Időt töltünk vele. De vajon ezen mérhető le, hogy mennyire erős Istennel a barátságot, hogy mennyit olvasod a Bibliádat? Az Istennel való kapcsolatod ereje ott derül ki, amikor belép ide is a fájdalom. Az első olyan fájdalom, törés, nehézség, kérdés, ami megőrít, mert nem érted. Mert fáj. Mert nem úgy alakult, mert nem így tervezted, mert nem volt benne a tervedben, mert nem gondoltál rá. Akkor derül ki, hogy igazából Istennel mennyire erős a kapcsolatod, a barátságod. Lehet, hogy ez valakinek új, hogy az Istennel való kapcsolatban is van ilyen. Gondoltatok-e már arra, hogy Isten mivel bántott meg benneteket? Ez picit furcsa, igaz? Isten engem megbánt. De szeretném ma feltenni ezt a kérdést. Mivel bántott meg téged Isten? Megbántott-e már téged egyáltalán valaha Isten? És lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát Sanyi, hát nem kérdezhetsz ilyet, hát Isten, ő a mindenható, a tökéletes, ő, én nem róhatok föl neki semmit, hiszen ő, hát nincs jogom hozzá. Oké. Amikor egy úr és szolga kapcsolatról beszélünk, lehet, hogy nincs, és nem is akarunk Isten szemére hányni semmit, igaz? Mert szeretjük őt. De amikor egy barátságról beszélünk, és arról beszélünk, hogy Isten egy baráti kapcsolatban gondolkozik, akkor igenis. Megtörténhet az, hogy vannak bennünk fájdalmak Isten felé. És Isten nem direkt okozza ezeket, meg nem is sokszor ő okozza, csak összekeverjük a dolgokat, de mégis van bennünk fájdalom, tüske, furcsa érzés Isten felé. Tudjátok, bennem is voltak ilyenek. Az első ilyen fajta megpróbáltatás, amin keresztül mentem, az 6 évvel ezelőtt volt, amikor megtudtam egy laborvizsgálat során, hogy autoimmunbeteg vagyok. Autoimmunbetegséggel küzdök, és ez életem végéig így lesz. Ez egy gyógyíthatatlan betegség, és engem ez azért sokkolt nagyon, mert én 24-25 éves koromig nekem semmi komolyabb betegségem nem volt. Én olyan erős voltam, mint a makk. Tehát nekem volt, mit tudom én, egy új törésem, de kb. Ennyit tett velem. Mindig mondta anya, hogy olyan erős szervezetem van, olyan erős immunrendszerem van, hogy kemény gyerek vagyok, büszke voltam magamra. És 24-25 évesen azt mondják nekem, hogy az immunrendszeremmel van probléma. Az immunrendszeremmel. Tehát nekem ez egy akkora ilyen... Nem értettem, hogy mi történik. És oké, hogy mondják, hogy ez nem olyan nagy probléma, de nekem az volt. Tehát, hogy nekem ez nem volt benne a termembe. A második ilyen megpróbáltatás sok akkor ért, amikor közölték az orvosok, hogy ennek az egyik kimenetele az lesz, hogy nem lesz egyszerű ugye a gyerekvállalás. Tehát ennek a betegségnek az a kimenetele, hogy ne az utolsó percben tervezzem a babát, hogyha szeretnék, hanem még időben, mert valószínűleg nem fog azonnal összejönni, hanem több év lesz a próbálkozás ennek a dolognak. És én jó keresztény módjára persze elfogadtam ezt a dolgot, de azt mondtam, hogy nem, nekem van egy Istenem, igenis, ő mellettem van, ő mellettem lesz, és nekem lesz, és azonnal lesz, és minden rendben lesz, és neki megyek, és csinálom, és hú meg há. És ez volt 28 éves koromban, és most vagyok 31. És nem így alakult. Nem így terveztem. És ahogy telt az idő 28 éves koromtól, egyre türelmetlenebb lettem, egyre frusztráltabb lettem, főleg, hogy folyamatosan egészségügyi problémákba ütközött ugye ez a dolog, és egyre feszültebb voltam. De kitartottam, bíztam, hittem, mentem tovább, egyre inkább tényleg ott voltam Isten előtt, de azért, hát értitek, tudjátok milyen ez, főleg akik várnak dolgokra, tudják milyen ez. És akkor 2,5 év után, tudjátok nagyon jól, itt volt a baba a hasamba, megjött, végre örültem, hogy jaj, de jó, itt van a pici baba, ez az. Isten megadta, amire vártam, olyan boldog voltam, és 8 hetesen meghal a bébi. 2,5 év után ott van, ennyire, egy karnyújtásnyira, és ennyi. És ott álltam, és megmondom őszintén, hogy ez volt az első, a 3 dolog következményeként, ez volt ez a pont, amikor azt mondtam, hogy na Istenem, ez fáj. Ez most nagyon fáj. És lehet, hogy a ti életetekben is vannak ilyen pontok, amiket, hogyha megszúrnánk, akkor azt mondanátok, hogy ez fáj. Ez nem úgy alakult, ahogy terveztem. Ez nem értem, hogy miért történik az életemben. Ez furcsa. És bennem feljött egy kérdés Isten felé, mégpedig az, hogy Istenem, te vigyázol rám? Te vigyázol rám? Mert ezeket a dolgokat az élet hozta, oké? Okay? Így alakult. Szeretném kihangsúlyozni, nem Isten tette ezt velem, oké? Okay? Tehát ezt felejtsük el. Ez nem Isten volt. Nem Isten volt az, aki ezt tette. Ez az élet. Oké? Okay? Ebben a világban élünk, nem tökéletes, és az élet nem válogat dolgokban. De bennem ott volt a kérdés, hogy Istenem, te vigyázol rám, és a bizalmam Istenben meg lett próbálva ezekben a dolgokban, hogy vajon tényleg bízok-e ebben a helyzetben is Istenben. És amit észrevettem magamon, az, hogy az egészségem és ezen a babavárás területén bezártam az életemet Isten felé, húztam egy falat. És a legjobb barátból Isten egy átlag baráttá vált. egy jó baráttal. Tudjátok, milyen ez? Akkor bemegyünk a suliba, gyülibe, akárhova, és vannak ilyen barátaink. Hello, szia, hogy vagy? Tök jó, minden rendben van. Ezt csináltam a munkába, ez van velem, tök jól vagyunk Gézával, voltunk nyaralni, minden rendben van, szuper, szuper, szuper. És mi van, hogy vagy belül, hogy van a lelked? Jól, de erről ne beszéljünk. Nem? Ez a jó barátság. Tehát, hogy teljesen rendben vannak a dolgok, tehát beszélgetünk dolgokról, nem megosztok dolgokat, de egy határon belül nem menjünk. Tehát van egy mélység, ami után nem megyünk. És nekem Istennel egy picit ilyen lett a kapcsolatom. Én nagyon jóba voltam Istennel, tehát, hogy így, ha Istenem, tök jó minden, beszélgessünk, imádkozok emberekért, tényleg tudtam őszintén Istennel dicsőíteni őt, mert szerettem, mert tudtam, hogy hűséges, meg minden, de azt mondtam, hogy erről ne beszéljünk, Istenem, jó? Tehát ez az a téma, amiről ne beszéljünk. Tehát erről majd én gondoskodok, majd én intézem, ezt inkább hagyjuk. Szóval egy ilyen átlag barátság lett ez a dolog, és amikor ugye megtörtént maga ez a vetélés, meg a műtét, akkor nyilván pár hét után elkezdtem érezni, hogy ebből az átlagbarátság, egy picikét így megvisel. Tehát, hogy hiányzik azért az a mélység az Istennel való kapcsolatomból. Biztos ti is éreztétek már ilyet, amikor Istennel egy kapu picit lezárul, hogy van bennetek egy űr, egy ilyen űr. És nem akarod beismerni, hogy ez egy űr, de amúgy így az. Tehát, hogy nem vagy teljes. Van benned valami, ami hiányzik. És igazából elkezdtem kutatni Isten igéjét, és Zsoltárok 69-et találtam meg, amit szeretnék nektek felolvasni, itt láthatjátok is. Nagyon durva, hogy vannak ilyen Zsoltárok. Nekem nagyon tetszett, mert leírta, hogy hogy éreztem magam abban a percben. Azt mondja Dávid, ments meg Istenem bajaimból, mert az árvíz a torkomig ér. Feneketlen sárba süllyedek, lábam nem talál szilárd talajt, mély vízbe estem, elsodor az áradat, belefáradtam, hogy segítségért kiáltozzak, torkom kiszáradt, szemem elfáradt, oly soká vártam, hogy Isten megsegítsen. Annyira tetszett ez, szinte leírta, hogy éreztem magam. Elsüllyedek, folytogat, fáradok, hogy segítségért kiáltozok. Már tényleg néha úgy éreztem, hogy a szememben már nincs könyv, hogy sírjak, mert már annyira fáradt a szemem, és várom, hogy Isten majd segít, de úgy érzem, hogy nem segít. És egy ilyen állapotban éreztem magamat, és tudjátok, mikor ezt az igét elolvastam, Isten adott egy képet. Isten adott egy képet, hogy olyan helyzetben vagyok, mint amikor egy viharos tengeren egy hajóból beleesek a tengerbe. És jön a szél, jön a vihar, esik az eső, és félelmetes, és félsz, hogy megfulladsz, és próbálsz kiúszni a partra, de minél inkább úszol, annál rosszabb, mert annál jobban jönnek a hullámok, annál inkább fuldoklasz, és elsodor, és úgy érzed, hogy nem tudsz kijönni belőle, mert annyira nehéz. És Isten, képzeljétek el, hogy itt szólt hozzám, hogy Zsani, ha ezt így folytatod, nem fogsz tudni kijönni belőle. Ha egyedül próbálod megoldani, egyedül próbálsz kikecmelődni ebből az egészből, nem fog menni. Ebbe tényleg bele fogsz gebedni. Egy dolgot tudsz tenni. Csukd be a szemed, vegyél egy mély levegőt, és menj le a víz alá, és úsz át alul a viharon. Mert a tenger alján nincs vihar, igaz? Az csendes. Fönt tombol minden, de lent minden csendes. Minden szép, minden nyugodt. Vegyél egy mély levegőt, menj le mélyre, és úsz át alul. Ez egy gyönyörű kép volt. Soha életemben nem kaptam még szerintem ennyire szép képet. És megértettem, hogy ez mit jelent. Ez egy mélységet jelent Istennel. Amikor fájdalmakon mész keresztül, meg kell hoznod egy döntést, hogy nem elmenekülsz a fájdalomtól, hanem veszel egy mély levegőt, és keresztül mész rajta. Hajlandó vagy belemenni, szembenézni vele, mit érzel, mi fáj, mi rossz, és keresztül mész rajta. Amen? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Én tudom, mennyire nehéz. De meg kell hozni ezt a döntést akkor, ha akarsz mélységet az Istennel való barátságodba. Ha mélységet akarsz. Mert tudjátok, egy konfliktus, egy fájdalom, vagy széttör egy barátságot, vagy megerősít. Ez a két opció lehetséges. vagy széttörik, vagy megerősödsz. És ha az Istennel való kapcsolatodban fájdalom van, és ezért nem tudod azt mondani, hogy a legjobb barátod, akkor dönts ma, hogy akarod-e ezt a mélységét a barátságnak. Döntsd el. Ha igen, meg kell hoznod egy döntést, hogy veszel egy mély levegőt, és szembenézzel a fájdalmakkal. Ha nem, akkor lehet Istennel egy átlagos barátságot. Semmi probléma. Istennek úgy is szeretni fog, de fájni fog neki. Mert Isten állandóan kopogtatott nálam is, hogy nem akarsz beszélni róla? Nem. És akkor várt. Másnap megint nem akarsz beszélni róla? Nem. Aztán csak-csak eldöntöttem, hogy szeretném Istennel ezt a mélységet. Szeretnék egy mélységet ennek a kapcsolatnak. És miért? Tudjátok miért? Mert tudtam, hogy Isten mindig hűséges volt hozzám. Igazából én tudtam mindig azt, hogy Isten jó, és Isten valahol irányítja ezt az egészet, még ha nem is értem, hogy hogy, de valahogy Isten ebbe benne van. Tehát Isten nem hagy el titeket sem soha, engem sem soha. Lehet, hogy nem értjük, lehet, hogy fáj, de Isten hűséges. És azt írja az ige, hogy ő nem hagy el soha. Ezért eldöntöttem, hogy én is hűséges leszek hozzá. És tudjátok mit? Én komolyan vettem a bemerítkezésemet. Én olyan komolyan vettem, mint a házasságot, amit kötöttem Gézával, hogy bármennyire nehéz, nem fogom őt soha elhagyni. És ugyanezt mondtam Istennek, hogy én nem hagyom el őt soha. A bemerítkezés ezt jelenti, én nem hagyom el soha, szövetséget kötöttem vele. Ezért, ha fájdalom jön a kapcsolatomba, akkor addig fogjuk gyűrni, amíg le nem rendezzük. Addig fogunk bunyózni, addig fogjuk átbeszélni, addig kezeljük, amíg le nem tisztázzuk. Mi a probléma? És a jegyzetbe kérlek, javítsátok ki, mert elírtam, ez az én hibám, a Jeremiás síralmaiban van ez az ige, a következő oldalon, Jeremiás síralmai, 3.19.24. Soha nem hittem volna, hogy Jeremiás síralmaiból hozok igét. Megmondom őszintén, soha nem olvastam eddig ezt a könyvet. Jeremiás síralmai. Síralmasan hangzik a címe is egyébként. Jeremiás síralmai. Ki akar síralmakat olvasni, nem? Hát, amikor síralmas állapotban vagy, akkor ilyenek kellenek. Figyeljétek el nekem. Nem véletlen van benne a Bibliában. Ez is nagyon jó ige lesz. Figyeljetek. Uram, lásd meg szenvedésemet, hontalanságomat, keserűségemet. Amíg ezen kesergek, lelkem a földre roskat. De újra remény támad bennem, ha meggondolom, az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fogy el, sőt, megújul minden reggel. Bizony nagy a te hűséged, Uram, te vagy az én örökségem, örökkévaló, mondja a lelkem. Ezért benned bízom, benned reménykedem. Amen. Tudjátok, nekem egy éven betelt Istennel megoldani ezt a fájdalmat. Egy év. Egy éven betelt. Ez ugye tavaly júliusban, vagy tavaly július-augusztus környékén történt, és most júliusban tudott lezárulni. Teljesen bennem ez az időszak, úgyhogy azt mondom, hogy túl vagyok rajta, és minden rendben, és Isten a legjobb barátom. Amen? Egy év. De egy éven keresztül azért gyűrtük ezt a beszélgetést Istennel. Ez olyan, mintha lenne a te barátságodban egy fájdalom, egy konfliktus, és egy évig próbálod megoldani. Szerintem nem sokan bírnátok egy évig amúgy őszintén, ha így emberi kapcsolatokról beszélünk. Sokszor feladnánk, de ha igazán akarod, harcolnod kell érte. Ha igazán akarod Istennel ezt a mélységet, meg kell igenis küzdeni, és igenis addig kell gyűrni, amíg meg nem oldod. Szóval, ne féljetek szembenézni a fájdalmaitokkal, mert a tenger mélye gyönyörű. Gyönyörű. Mert tudjátok, mi az érdekes, mire jöttem rá? Hogy amikor elolvastam ezt az igét, Isten tovább folytatta ezt a képet. Len vagyok a víz mélyén, ott van a tenger alja, és Isten szólt, nyisd ki a szemed. És szellemben kinyitottam a szemem, és rájöttem, hogy a tenger mélye, miközben úszok alatta, mennyire csodálatos. Tele állattal, hallal, korallzátonnyal, igaz? Csomó-csomó olyan gyönyörűséggel, amit nem látsz föntről. És soha nem néznéd meg, ha nem estél volna ebbe bele. Soha nem látnád meg, ha nem lennél benne ebbe a fájdalomba. És tudjátok, mi a különleges? Hogy vannak mélységek Istennel, amit csak az tapasztal meg, aki keresztül megy egy ilyen fájdalmon. Csak az. Csak az érti, mert olyan mélységekbe mész le, olyan dolgokat látsz, amit az nem lát, aki nem tapasztal meg ilyen jellegű fájdalmat. És megéri keresztül menni, és megéri harcolni az Istennel való barátságodért, és a mélységért. Mert gyönyörű, amit lent látsz. hoztam nektek erről egy videót, hogy mennyire szép, amit szeretnék mindjárt megmutatni nektek. Nem tudom, hányan hallottatok ezekről a szabad búvárokról. Nekem rögtön ők jutottak eszembe, amikor megláttam ezt a képet, vagy bennem volt ez a kép, mert a szabad búvárok ugye pipa és felszerelés nélkül merülnek a víz alá, és képesek nem tudom mennyi ideig lent lenni, ezt gyakorolják, ugye, hogy mennyi ideig tudnak a víz alatt lenni. És szerettem volna vizualizálni magam előtt ezt a képet, hogy lássam, és találtam egy videót erről egy évvel ezelőtt, és ezt a videót néztem szinte minden nap, mindig mutogattam Gézának, mindig mondtam, mi az a zene? Ez megint az a videó. Ja. De csak egy részletet fogok levetíteni belőle, mert nagyon hosszú a videó, de aki szeretné végignézni, annak majd elküldöm a linket. Úgyhogy kérlek, nézzétek meg, hogy mennyire szép a tenger alja. Hát ennyire szép. Ez egyébként, képzeljétek el, hogy Mauritiusnál van, és azt szeretem nagyon ebben a videóban, hogy tudatosan mentek ide búvárkodni, és képzeljétek el, hogy a videó végén pedig belefutottak igazi bálna családba, és bálnákkal együtt úszott a fiú. Tehát gyönyörű ez a videó. És imádom benne ezt a sejtelmességet, ezt a rejtélyességet, titokzatosságot, és nagyon tetszik, hogy egyre mélyebbre, és mélyebbre, és mélyebbre, és mélyebbre ment. És tudjátok, ez erről szól? Minél mélyebbre mész, annál szebb dolgokat találsz. És szeretnék most nektek mondani 3 pontot, amit majd kérlek írjatok föl, nincs külön hely neki, de írjátok föl, ahol szeretnétek, 3 pontot, hogy hogyan bíz Istenben a fájdalmaidban. Hogyan menj keresztül ezen az időszakon. Hogyan úsz át így a tenger alján. Mit jelent ez gyakorlatban? Mert az elmúlt egy évben ezeket a dolgokat tudtam megtenni, és azt gondolom, ezeknek köszönhetően sikerült túl mennem ezen a viharon. Az egyik az az, hogy ne szállj ki. Ne szállj ki. Ez nem azt jelenti, amit az előbb mondtam, csupán, hogy legyél hűséges Istenhez, hanem, ahogy mondtam, ezek a fájdalmak, amik történnek az életünkben, olyan dolgok, amiket nem Isten okozott, hanem az élet. Viszont Istennek van egy ígérete, hogy mindent a javunkra formál. Mindent. Az utolsó igéte jegyzetben a Zsoltárok 55:22 azt mondja, add át az örökkévalónak, ami túl nehéz, majd ő gondodat viseli, nem engedi, hogy az igaz vereséget szenvedjen. Azt mondja az ige végén, nem engedi, hogy az igaz vereséget szenvedjen. Nem engedi. Tehát benne vagy egy fájdalomban, benne van egy nehézségben. Istennek az az ígérete, hogy te ebből nem fogsz kijönni vesztesen. Nem fogsz kijönni vesztesen. Te ebből győztesen fogsz kijönni. De akkor, ha kitartasz. Ha nem szállsz ki. Hanem kitartasz, és végigcsinálod. Nekem is egy évenbe került, hogy ezt végigcsináljam. És valakinek lehet, hogy több, valakinek lehet, hogy kevesebb. De ki kell tartanod. Ez olyan, mint mikor a gyémántot belehelyezik a tűzbe, hogy kijöjjön a fénye, és csiszolják, és benne tartják a tűzbe. És ég, és ég, és ég, és fáj, és kínos, és rossz. De kijön a fénye a végén, amen? Szóval meg kell tanulnunk kitartani. Kitartani a végsőkig. És eldönteni azt, hogy győztesen jövünk ki ebből a helyzetből. Bármilyen fájdalmon is mennél majd keresztül, vagy mész keresztül, el kell döntened, hogy addig nem szállsz ki, amíg meg nem bizonyosodsz arról, hogy te győztes vagy. Addig nem szállsz ki. Addig. Egészen addig benne maradsz, és csinálod, és csinálod, és csinálod, amíg nem vagy bizonyos abban, hogy győztes vagy. Én azt gondolom, hogy a mai világban nem tudunk kitartani, és nem tudunk türelmesnek lenni. Nem megy. Állandóan feladjuk. Nem tudunk türelmesnek lenni, nem tudunk kitartani egyszerűen, mert fáj, mert rossz. De meg kell tanulnunk kitartani. Figyeljetek, Jézus szent szándékkal ment ki a pusztába a bemerítkezése után. Direkt ment ki. Mert tudta, mi vár rá. Tudta, hogy fel kell mennie a keresztre, tudta, hogy egy egész világ bűnét kell elhordoznia, tudta, hogy ez nagyon kemény lesz, és tudjátok, mit csinált? Miért böjtölt a pusztában 40 nap és 40 éjjel? Hogy felkészítse a tűrését. Felkészítse a testét és a lelkét arra, ami várni fog rá. Önuralmat gyakoroljon, hogy kiegyensúlyozottságot, hogy megfeszítse magát direkt, hogy állhatatos és kitartó legyen. értitek? A tűrést gyakorolta a pusztába, ezért böjtölt, ezért ment ki, ezért volt egyedül, és ezért tudta végigcsinálni. Szóval bírd ki, bármin is mész keresztül, bírd ki, ne add fel, ne szállj ki, egészen addig, amíg nem vagy bizonyos abban, hogy győztes vagy. Lehet, hogy ez nem egy fizikális dolgot jelent, én sem azt mondom, hogy úgy szállok ki, mondjuk például ebből az őrültségtől, ebből a vetéléses gyászból, hogy már itt van a bébi a kezemben, hanem úgy szállok ki győztesként, hogy erről tudok beszélni ma este nektek. Amen? Ez egy győzelem. Én győztesen állok ma itt, mert erősebb vagyok most, mint egy éve. Számomra ez győzelem. És ez a lényeg. Akkor szállj ki, amikor tudod, hogy te győztél. Amen? A második. Ne a végcélra fókuszálj. Ne a végcélra fókuszálj, hanem a következő lépésre. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert ha a tenger mélyén úszol, fogalmad sincs, hol a part. Fogalmad sincs, hova fogsz kijutni. Fogalmad sincs, hogy merre mész. Nem tudod. És vannak az életben ilyen helyzetek, amikor Isten nem mondja meg, hogy mi lesz a vége. Jaj. Nem mondja meg, hogy mi lesz a vége. Nem tudod, hogy fog végződni az a dolog. Nem tudod, hogy mi lesz a vége. Egyszerűen nem tudod. Viszont megmutatja a következő lépést. Ilyen, amikor a tenger alján úszol. Nem tudod, merre mész. Csak azt látod, merre kell menni. Nagyon jó volt ez a videó is, hogy látszódott, hogy azt nézte, hogy merre van út, merre tud menni. Nyilván ő nagyjából tudta, gondolom, merre megy, de amikor mi vagyunk egy ilyen helyzetben, mi nem tudjuk. És ha próbálod kitalálni, hogy mi lesz a vége, abba bele fogsz rokkanni. Nem fog menni. És hogy gyakorlati példát mondjak, ha én próbálnám kitalálni, mikor lesz gyerekem, hogyan lesz gyerekem, milyen módon, mikor, és ebbe bele fogok rokkanni. Ez nem fog menni. Nem tudom. Nem tudom, mikor lesz, nem tudom, hogy lesz. Nem tudom, hogy természetes úton, lombik, örökbefogadás. Nem tudom. Nem tudom. És ha ezt próbálom kitalálni, bele fogok őrülni. Úgyhogy ezt abba hagytam. És vannak dolgok, amiket abba kell hagynunk, hogy próbáljuk kitalálni, hogy lesz a vége. Nem tudjuk. Azt tudom, mi a következő lépés. Rendesen egyek, rendesen igyak, ne stresszeljek, beszedjem a vitaminjaimat, mit tudom én, sportoljak, érezzem jól magam, legyen Istennel egy jó kapcsolatom. Amen. Ez a következő lépés. Hogy mi lesz? Nem tudom. Nem tudom. És azért is hagytam abba az egészet, mert egyébként mostanában hát nem mindig úgy alakul még mindig a dolog, ahogy szeretném. Megmondom őszintén, úgyhogy tényleg abba kell hagyni ezt az egészet. Szóval ne próbáld te se kitalálni, hogy mi lesz a vége dolgoknak. Nem tudod. Nem mindig fogod tudni. Azt tudod, mi a következő lépés. És az a baj, hogy sokszor azért nem csináljuk meg a következő lépést, mert mi tudni akarjuk, mi a vége. És majd akkor megcsinálom, ha tudom, mi a vége, de ez nem bizalom. A bizalom az, amikor nem tudod, mi a vége, és akkor is megcsinálod a közbenső lépéseket. Amen? És figyeljetek, ha nem tudod, mi a következő lépés, az valószínűleg azért van, mert amit kéne csinálnod, nem csinálod. Oké? Erre már rájöttem a saját hibámból. Istenem, nem tudom, mi a következő lépés, és egyszer a Szent Szellem szólt hozzám. Hát az, hogy még mindig be kéne szedni azt a vitamint, mert nem szeded be. Ennyire egyszerű. Tehát, hogy, és tudom, hogy ez nagyon egyszerű, de néha ennyire egyszerű dolgokat nem csinálunk meg. Nem eszünk rendesen, nem alszunk rendesen, nem mozgunk. Tehát, hogy valamikor ilyen egyszerű dolgokon múlnak a dolgok, értitek? Ezt nem csináljuk rendesen, és Isten, szólj, mondd, és így alapok. Oké? Szóval, ha nem tudod, mi a következő lépés, tedd meg azt, amiről tudod, hogy most tenned kell, és csináld jól, csináld precízen, figyelj oda, és bízz. Bíz abban, hogy Isten tudja, Isten jobban tudja, és Isten időzítése a legjobb. Istennek egy szavába kerül, és minden helyre áll. Egy szó, és minden megvan. Oké? Bízzatok Istenben akkor is, amikor fáj. És az utolsó, a harmadik, és ez a kedvencem, amire nemrég jöttem rá, így végződött ez az egész történet, az az, hogy ne csak védekezz, hanem támadj. Ne csak védekezz, hanem támadj. Ennek a képnek, amit láttam, az volt a vége, hogy amikor már olyan kényelmesen uvickáltam ott a vízben, úgy szellemben, úgy éreztem, hogy most már úgy megtanultam élni, úgymond megtanultam kezelni ezt a fájdalmat, meg megtanultam ezt így. Na, tehát, hogy az ember, tudjátok, egy idő után hozzászokik mondjuk egy stressz helyzethez, egy nyomáshoz, egy nehézséghez, akkor Isten szólt hozzám, hogy akkor most gyerünk föl. úsz föl a víz tetejére, és még mindig ott a vihar, de most gyerünk, járj a vizen. Amen. És többet nem lent megyünk, hanem fönt. A viharban jársz a vizen fönt. És ez jelenti az, amikor már nem védekezel, hanem támadsz. És elmondom, hogy gyakorlatban ezt hogy értem. Nagyon sokszor, mikor fájdalmak vannak az életünkben, a túlélésre hajtunk. Csak éljem túl ezt a napot. Csak éljem túl ezt az egészet. Csak éljem túl ezt az egész dolgot. Megcsinálom, amit kell, megcsinom a munkát, csak éljem túl ezt a napot, aztán hazamegyek, oh, végre alszom. Csak a túlélésre hajtunk, és tüzet oltunk, és próbáljuk eloltani, hogy jaj, most ez a probléma, és oltjuk a problémákat, tüzet oltunk, és az ellenség minden támadását tök jól kivédünk, de nem támadunk. Nem támadunk. Az ellenség még mindig ott van, és még mindig tud szekálni, még mindig tud emlékeztetni, még mindig tud magyarázni, még mindig tud bántani, mert nem támadunk. És tudjátok, meghoztam egy döntést. Minél inkább fájdalmak érnek, én annál többet fogok szeretni, annál többet fogok adni, annál többet fogok mosolyogni, annál jobban és többet fogok adni Istennek, annál pozitívabban fogok beszélni, mert ezzel gyűjtesz parazsat az ellenség fejére. Mert ő azt akarja, hogy neked rossz legyen, azt akarja, hogy ne beszélj Istennel, azt akarja, hogy utáld Isten, azt akarja, hogy elzárkózz mindenkitől, hogy csak túléld a mindennapjaidat. Ha igazán meg akarod bosszulni azt, amit veled tett az ellenség, támad meg. És támad meg úgy, hogy pozitívan beszélsz, hogy boldog vagy, hogy kiegyensúlyozott vagy, hogy nem hagyod magad, hogy szeretsz, hogy adakozol. Tedd a jót. Tedd a jót. Akkor is, ha nem érzed. Akkor is, ha nem érzed, hogy helyes. Mert és gondolj arra, hogy ezzel kinek ártasz. Én mindig erre gondolok ilyenkor, mikor valami fáj, valami nem jó, akkor is teszem a jót, mert tudom, hogy ezzel igazából kinek a fejét bántom. És az jó érzés. És tudjátok, mióta támadok, kevésbé tud támadni. Mert támadok, mert nem csak tüzet oltok, nem csak megoldom a stresszt, meg próbálok jól lenni, hanem hadat üzenek neki, és azt mondom, hogy elég volt ebből. Tehát most már befejeztük komolyan. Ellopod az örömöm, ellopod a hitem, stb. Úgyhogy táborozok, álljatok fel. Oké? És arra hívlak ma benneteket, hogy legyen egy mélysége az Istennel való barátságotoknak. Azt akarod, hogy Isten a legjobb barátod legyen. Tarts ki mellette akkor is, amikor fáj. Ne fordulj el tőle. Tarts ki akkor is, amikor fáj, mert ez a teszt. És amikor fáj, ne szállj ki. Tudd, hogy Isten jó, nem ő teszi veled. Isten a javadat akarja. Bízz benne. Ne a végcélre fókuszálj. Tedd meg a következő lépést. Tegyél jót. Tedd meg, ami helyes, és előbb vagy utóbb ki fogsz jönni ebből az egészből, és győztes leszel. Amen. Úgyhogy én ennyit szeretem volna mondani nektek, kérlek, álljatok föl. Szeretném, ha tudnánk ezért most imádkozni. És szeretném tényleg azt, amit Géza mondott most a dicsőítés végén, hogy ha mindenki azt tudná mondani, hogy Isten a legjobb barátja. És azt gondolom, az utolsó lépés ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, az az, hogyha van benned fájdalom Isten felé, akkor ezt engedd el. Engedd el. Hozd meg egy döntést, hogy akarsz-e mélységet Istennel. Akarod-e a mélységet a kapcsolatotokba? Ha igen, akkor mondd el Istennek azt, hogy oké, nézzünk szembe a fájdalmakkal, oké? Ahogy egy barátságban is. Figyelj, beszéljük meg, oké? Nekem ez esett rosszul. Nekem ez esik rosszul. Beszéljük meg. Oké? Mondd Istennek. Istenem, beszéljük meg. És hozd meg egy döntést, hogy nem csak most kezded el vele megbeszélni, hanem hazamész és folytatod. És beszéld meg vele. Mi a probléma? Ha pedig még nem ért fájdalom, vagy nincs ilyen benned, akkor pedig csak legyen ez az üzenet számodra egy figyelmeztetés, hogy ha bármikor egy ilyen dolog érne, ne fordulj el Istentől. Ne fordulj el tőle, hanem legyél hűséges. Amen. Imádkozzunk most ezért. Drága mennyi atyám, köszönöm ezt a tábort, és köszönöm azt, hogy te a legjobb barátunk akarsz lenni. Neked fontos, Uram, ez a barátság. Neked fontos a velünk való kapcsolat, és köszönöm, hogy te egy jó Isten vagy, te nem ártasz, te nem bántasz bennünket, nem akarsz rosszat, Uram, és köszönöm, hogy neked fontos, hogy mi hogy vagyunk, és neked fontos a szívünk állapota, ahogy a Hósás 6:6 is mondta, hogy te nem az áldozatainkat nézed, nem a szolgálatunkat, hanem a szívünket, és atyám, most csak az a vágyam, hogy mindenki ezen az estén azt tudja mondani, hogy igen, Jézus, nekem te vagy a legjobb barátom. Én azt akarom, hogy te legyél a legjobb barátom. Ezért, atyám, most kérlek, hogy szülessenek ma döntések ezen a helyen, hogy igen, akarom ezt a mélységet. Akarom veled, Jézus, ezt a mélységet. Kérlek, hogy most szülessenek ezen a helyen egy ilyen döntés. És Uram, tényleg csak hűségesek akarunk lenni hozzád, csak megvalljuk azt, hogy nem szállunk ki, hogy nem fogjuk feladni, hogy nem vagyunk lúzerek, hanem győztesek vagyunk, és mindent a javunkra fogsz forgatni, mert te nem engeded, hogy vereséget szenvedjen az igaz, Uram, hanem te kiállsz mellettünk, és harcolsz, értünk, Uram, és csak az, és atyám, csak tényleg azt szeretnénk látni, hogy növekszik az életünk, és lehet, hogy nem látjuk a végcélt, de Uram, meg akarjuk tenni azt, ami a helyes, és Jézus nevében hadat üzenünk az ellenségnek, és megtagadjuk azokat a negatív depressziót, amit próbál ránk tenni, és eldöntjük, hogy szeretni fogunk, hogy mosolyogni fogunk, hogy boldogok leszünk, hogy azt tesszük, amit a te igéd mond, és ezzel parazsat gyűjtünk a fejére, és megváltoztatjuk ezt a világot Jézus nevében. Amen! 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 Csak még kettő gondolat, így a dicsőítésre, ami most következik. Volt bennem egy egész tábor alatt, ezt így gyűjtöttem, Isten így mindig szólt hozzám. A legjobb barátsághoz idő kell, oké? Tehát, elindulunk most egy lendülettel. Folytasd tovább. Tölts időt Istennel. Idő kell a mélységhez. A másik, és talán ez fog nagyon sokatoknak még segíteni. Nagyon sok embertől hallom, hogy nem hallom Isten hangját. Szeretném meghallni, de nem hallom Isten hangját. És képzeljétek el, hogy Isten így szólt hozzám így a tábor alatt, hogy Isten hangját ne így keresd. Isten hangja benned van. Benned. Oké? Okay? Szóval most a dicsőítés alatt, ha meg akarod hallani Isten hangját, nézz belülre. Oké? Okay? Belülre. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor Isten már beszélt hozzád, és te megtetted, és hallottad, csak nem tudtad, hogy ez ő. Mert Jézus benned van, oké? Okay? Jézus benned él, a Szent Szellem benned van. Tehát nem úgy fog hozzád szólni, mint mondjuk én most, hanem máshogy. Ő benned van. Benned, magadban keresd, oké? Okay? Szóval tényleg vágyom arra, hogy legyen ma egy ilyen megszólításatok Istentől a dicsőítés alatt. Úgyhogy dicsőítsünk így tovább, oké? Okay? Nézd, mélyre nézz belülre, és ha kell, foglalkozz a fájdalmaddal, ha kell, dicsőítsd őt, vald meg, hogy hiszel benne, és keresd az ő hangját, és hiszem, hogy Isten cselekedni fog. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.